műsora kész. Szerkeszti Kis Csaba.
5 óra 13 perckor tisztelettel köszöntöm azokat a kedves hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be a Marosvásárhelyi Rádió hétfő délutáni adásába. Ugyanakkor tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsor jeles vendégét is, Jakab István, a Környezetvédelmi Alap elnökét. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Élőben vagyunk, tehát kérdéseik, felvetéseik vannak, akkor kérem, tegyék meg a 0265-22-20-22-es, valamint a 0365-42-44-34-es telefonszámokon. SMS-ben is lehet hozzánk fordulni a 0740-274-165-ös számon, természetesen, hogy keresztnével aláírva, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Nos, tisztelt elnök úr, hát mi van ezzel a zöldház programmal? Percenként jönnek a friss hírek, hogy mindenhol óriási túljelentkezés van, az emberek éjszakába menően kiálltak már, beálltak sorba, a túljelentkezés pedig azt feltételezi, hogy nem tudnak majd minden igénylést kielégíteni, és helyenként sajnos atrocitásokra is, verekedésre és dulakodásra is sor került egész ország területén. Tehát mától kezdődően a természetes személyek tehetik le iratcsomóikat a zöldház programra, de hát miért van ekkora nagy tumultus?
Hát igen, október 10-e volt meghirdetve, mint az a dátum, amikor a magánszemélyek letehetik a igénylésüket a zöldház programban. Hát én igaziból avval magyaráznám, hogy 5 éve nem volt újraindítva ez a program, és egy óriási elvárás volt a lakosság részéről. Tudom is, én tapasztalatból látták, hogy a szomszédok felszereltek valamit, a projekt és a program működőképes, és szerintem ez a nagy elvárás okozta azt, hogy tényleg ez fordult elő, hogy nagyon sok helyen túljelentkezés van. Tapasztalatból mondom, ma reggel 8 óra után megálltam Kolozsváron, az ottani környezetvédelmi ügynökségnél. Nagyon szervezett volt, szerintem 40 személynél nem voltak többen. Lista készült, a kollégák a környezetvédelmi ügynökségnél már ott voltak az igazgatóval az élen reggel óta. Elkezdték használni az informatikai applikációt, elkezdték bevenni az igényléseket, minden normálisan zajlott. Én is a sajtóban láttam, hogy máshol sok helyen nagy a túljelentkezés. Én szerintem a Környezetvédelmi Minisztérium úgy fog cselekedni a következő napokban, hogy tényleg, ahol nagy túljelentkezés van, ott is valahogy kiegészítsük a megyék rendelkezésére álló költségvetést, és tényleg mindenki, aki sorba állt, aki elkészítette a projektjét, azt le fogja tudni adni. De itt meg kell nézni, mert ez csak effektív az első nap. Tehát meg kell nézzük szerintem az első két nap, hogy haladnak a dolgok, melyik megyékben van túljelentkezés, és esetleg a költségvetést hogy lehet kiigazítani.
Ezzel az eseménnyel párhuzamosan, mármint hogy mától lehet letenni az iratcsomót, az az információ is elérkezett hozzánk, hogy a pénzügyminisztérium, ha jól jegyezte meg az összeget, mint egy 500 millió lejjel egészítette ki a bankok irányába átutalandó a program lebonyolításához szükséges pénzalapot. Na most szerint becslésük szerint ez hány igénylésre lesz elég, beleszámítva természetesen ezt a kiegészítést is?
Szerintem a pénzügyminisztériumnak a kiegészítése nem erre a programra vonatkozik, mert a zöldház program az teljes egészében a környezetvédelmi alapnak a költségvetéséből van finanszírozva. Itt erre az évre, már amikor meghirdettük a programot, akkor mondtuk, hogy 94 millió lej áll rendelkezésre, amit 60 milliót a magánszemélyek részére különítettünk el, és 34 millió az intézményeknek, jogi személyeknek áll rendelkezésére. Itt ennyi a keret, ezen a kereten belül lehet újra gondolkozni, és esetleg az év vége felé egy költségvetés kiegészítéssel kiegészíteni ezt a keretet, de ez ennyi.
Azért kérdeztem, mert most lehet, hogy én nem vagyok tisztában egészen a dologgal, arra, hogy a mert ugyebár az igénylő, ha jóvá hagyják az iratcsomóját, akkor saját anyagi alappal kell ezt a felszerelést betegye a házába, és utólag majd a környezetvédelmi alap a támogatásokat utalja. Tehát én arra gondoltam, hogy a pénzügyminisztérium a hitelfelvétel lehetőségét szélesíti ki, ez már lehet, hogy nem az önök hatáskörébe tartozik.
Ez már nem a mi hatáskörünk, és így igaz, a program így működik. Miután mi szerződést kötünk egy magánszemélye, azután keresnek ők egy kivitelezőt, akivel szerződést kötnek, aki felszereli a napkollektort, vagy a másik rendszert kivitelezi, és amikor minden megvan, akkor a benyújtott számlák alapján a környezetvédelmi alap megterít egy fix összeget annak függvényében, hogy mi lett felszerelve.
A program ma kezdődött, ha jól értettem, akkor október 24-éig tart, mármint az iratcsomóknak a leadási határideje, tehát 2 hét alatt kell ezt lebonyolítani. Hol tájékozódhatok?
Amilyen gyorsasággal startol, szerintem már nem lesz szükség a 2 hétre, de igen, ezt a két hetet állapítottuk meg a magánszemélyek részére.
Van önöknek egy honlapjuk, mégpedig a 3w.afm.ro honlap. Itt mennyiben lehet tájékozódni? Itt értesítik esetleg a további igénylőket, hogy lezárult a program, megtelt tehát az alap szempontjából, úgyhogy ne próbálkozzanak?
Hát abban a pillanatban, amikor ez a kis szoftver elkészült, amelyikbe a megyei szinten bevezetik az igényléseket, napra készen lehet adatokat közzé tenni, és ezt a környezetvédelmi ügynökségek is fel fogják használni, mert egyszerűen a nap végén ki tudják nyomtatni, hogy mennyi igénylés lett elfogadva, és az a megyének leosztott összegből mennyit használt fel. Tehát ezt elég jól fog lehetni követni, és szerintem úgy a környezetvédelmi ügynökségek honlapján, mind a mi honlapunkon is fel lesz ez az információ.
Nem akarok esetleg mélykasba belenyúlni, de úgy tűnik, hogy sok elutasítás, mármint olyan szempontból, hogy anyagi keret nem lesz rá, tehát sokan maradnak a program kihasználása nélkül, annak ellenére, hogy az iratcsomóik megfelelnek. Azok, akik lemaradnak, mondjuk keret hiányában, azok, ha indul egy zöldház program, azokat nyilvántartásba veszik, prioritást élvezhetnek, vagy újra kell kezdjék az egész folyamatot?
Én remélem, hogy ki lesz igazítva a költségvetés. Mindenki, aki most elkészítette az iratcsomaját erre a zöldház programra, az be fogja tudni nyújtani a következő napokba, és előbb-utóbb finanszírozva lesz az a projekt.
Hát úgy legyen. Na most zajlik még egy fontos program az önök koordinálásával, ez a roncsautó program. Ebben, ennek keretében is egy újabb határidő van, igazítson ki, hogyha nem jegyeztem meg jól, október 17-e. Hogy áll a roncsautó program, és hányan vették igénybe, mert sajtóhírek szerint népszerűbb volt, mint az előző években.
Népszerű volt, mint az előző években. Október 12-e szerdán a magánszemélyek rendelkezésére álló összeg az ki lesz egészítve. Tehát megint az autókereskedők, dílerek számára lehető lesz ebbe az informatikai programba megint foglalásokat végezni. Kiigazítottuk egy picit az összeget azért, hogy a magánszemélyek részén is vonalat lehessen húzni, és ugyanúgy folytatódik a jogi személyek részén az elbírálás, azt is le kell zárni a következő hónapon belül.
Na most a honlap, amiről beszéltünk, ott követhető az a PZ, románosan persze, lista állása, mind természetes, mind jogi személyek számára. Ez mit fed?
Nem tudom pontosan, hogy melyik listára tetszik gondolni.
A roncsautó program keretében. Tehát van ilyen, hogy elfogadott Lajstrom, illetve visszautasítottak Lajstroma, mind természetes, mind pedig jogi személyek szempontjából.
A jogi személyek szempontjából van ez közzétéve, mert azokat az igényléseket itt fenn az ügynökségnek kell elbírálni, és akkor mindig közé van téve egy lajstrom, amelyiket elfogadtunk, és egy lajstrom azokkal, akiket visszautasítottunk. A magánszemély esetében a dílerek jönnek, és az automatikus.
Na most nem lehet itt ebben a műsorban, mert rögtön a szakhatóság esetleg büntetést ró ki neveket említeni, de hány autós díler, autóforgalmazó, új autóforgalmazó szállt be igen ebbe a programba, hogy van konkrét
adatok róla? Igen, mert szerződést kellett kössünk velük, tehát ebben a programban idén 120-125 autókereskedő szerepel.
Az igen. Akkor azt jelenti, hogy az előző évekhez képest itt is növekedés tapasztalható, ha jól értettem, nem?
Igen, igen, de elég sok klasszikus autókereskedő van az egész ország területéről, aki általában mindig részt vett a programba, és aki érdekelte rögtön az elejétől fogva.
Akkor lehet, hogy nem kérdeztem elég világosan, márka kereskedők szempontjából hogy állunk?
Az egész... Az összes márka le van fedve.
Az igen, mondom én, hogy akkor ezek szerint erre is van pénzt. Ez a program mikor zárul, mert talán ennek évvégéig le kell zárulnia?
Igen, ennek évvégéig le kell zárulnia. Tehát evel a kis kiegészítéssel a magánszemélyek részére újra nyissuk a lehetőséget a foglalásra, és jogi személyek részére pedig október 21-ig kell leadni a jelentkezést és a dokumentációt.
Akkor még van esetleg alkalom, igen, hogy aki most hirtelen meggondolja magát, vagy összeszedi a megfelelő dokumentációt, persze egy csomó minden kell azért, az még élhet ennek a programnak a lehetőségeivel.
Igen.
Nos, van még egy harmadik is, amiről szót kell ejtenünk, az a tudatos környezet megőrzésre nevelési program, amelyre jelentős összeget különítettek el. Utoljára, amikor beszéltünk a Marosvásárhelyi Forgatagon az élő műsorban, akkor közvitám volt ez a program. Azóta történt-e valami előrelépés?
Igen, a közvita megvolt, utána a minisztérium szintjén volt egy találkozó is a civil szervezetekkel, mert igaziból meg akartuk beszélni velük azokat az észrevételeket, amiket a legtöbben írásban is beküldtek nekünk, és hát ezek az észrevételek át voltak nagy részt véve, tehát az az útmutató tervezet, az a miniszteri rendelet, az készen van. Itt egy probléma késlelteti ezt, és itten a civil szervezetek részéről is egy igény volt, hogy legyen egy előleg a projekt lebonyolításánál. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek több projektet bonyolítanak le, egy önrészt elő tudnak teremteni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egy érdekes projektet nehezen tudnának elkészíteni, hogyha nem lenne egy előleg. Baj az, hogy itten létezik egy kormányrendelet, amelyikben különböző intézmények fel vannak tüntetve, amelyek ilyen projektek esetében előleget tudnak adni. A Környezetvédelmi Minisztérium és a Környezetvédelmi Alap az nem szerepelt itt, tehát itt kell változtassunk egy kormányrendeletet, be kell kerüljünk oda egy táblázatba, és sajnos ez húzódik egy kicsit, de szerintem ahogy ez megoldódik egy-két heten belül, akkor rögtön indul ez a program is.
Milyen más programok lebonyolítására van még kilátás az év végéig, ha van-e ilyen szándék jelen pillanatban?
Hát a klasszikus zöldház után kéne indítsuk a Zöldház Pluszot, amelyik energiahatékonyságra vonatkozik. Ez remélem, hogy a jövő héten meg fog történni, de itten a minisztériumtól függünk egy picit. És még van előkészítésben egy útmutató, amelyik a hulladékgazdálkodásra vonatkozik, és szerintem avval is minél hamarabb kéne haladjunk.
Apropó hulladékgazdálkodás és visszafordítható, begyűjtött hulladékok, valami ilyest javult a helyzet augusztus vége óta országszerte, és itt csak annyit jegyeznék meg, hogy Maros megyében most már talán konkrét lépések is történnek a Kerülőszentpalli állomásnak az üzemeltetőjével, átadásával kapcsolatosan. Nagyon pozitívan nyilatkoztak a megyevezetői január elejétől kezdve működésbe lép ez a szelektív hulladék tároló nagy kapacitású állomás. Országszerte javult a helyzet, mert eléggé lehangoló volt, amikor utána erről beszéltünk.
Igen, amikor beszéltünk nyáron erről, emlékszek, hogy a Maros megyei kollégák mondták, hogy ott előrelépés fog történni. Hát én örvendek ennek. Országos szinten, minisztérium szintjén, hát különböző sürgősségi kormányrendeletek, törvénymódosítások vannak, amivel szeretnénk segíteni ezen a helyzeten, és az államtitkár, aki a hulladékgazdálkodással foglalkozik, az államtitkárral együtt, majdnem hetente a parlament valamelyik bizottságában különböző elképzelések vitáján vagyunk jelen, mert a következő időszakban lehet, hogy nem lesz döntés ebbe, de ezek a döntések erről lesznek készítve esetleg a következő parlamenti ciklusra.
Volt önöknek, mármint akkor ön még nem volt tisztségben, de volt az év elején egy nagyon érdekes kezdeményezés, aztán megmondom őszintén, hogy többet nem is hallottam róla, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy újra szervezet legyen az üvegpalackoknak a visszaváltása. Ezzel kapcsolatosan történt-e valami előrelépés?
Tehát nem tudom pontosan, hogyha az év elején volt ez az ötlet, de most is van egy munkacsoport a Környezetvédelmi Minisztériumban, amelyik evel a visszaszolgáltatható garancia rendszerrel foglalkozik, de ennek érdekében is valami törvénymódosításra van szükség ahhoz, hogy ez életbe léptethető legyen, és működjön a következő években.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész műsort hallgatják délután 5 óra 30 perckor. Vendégünk ma a műsorban Jakab István, a Környezetvédelmi Alap elnöke, akivel eddig az alap által finanszírozott fontosabb programokat tekintettük át, de most jön a kényes kérdés. Jakab István ugyebár szenátori jelöltként indult a Maros megyei listán, és hát a Szövetségi Állandó Tanácsnak a döntése kapcsán formálisan leradírozták erről a listáról. Tisztelt Jakab István, ön azt állította hosszú időn keresztül, tehát több mint egy héten keresztül, hogy senki hivatalosan önt erről a döntésről nem értesítette. Továbbra is fent áll ez a helyzet?
Igen, fent áll ez a helyzet abból a szempontból, hogy senki a kolozsvári állandó tanács gyűlése után nem értesített elő a dologból, tehát a sajtóból értesültem. Múlt hétfőn kedden, amikor megkérdeztek újságírók, azt mondtam, hogy hát még mindig nem tudok semmi konkrétat mondani, de akkor már elég tiszta volt az eredmény, és azóta múlt pénteken azt hiszem kolozsvári ügyvezető elnökségről kaptam egy levelet, amiben nem az állandó tanács döntése volt, hanem a Maros megyei területi állandó tanácsnak a döntése volt. Effektív a papírra volt írva a lista, hogy néz ki a változtatások után.
Na most a szervezet két elég fajsúlyos vezetője eléggé elmarasztalóan nyilatkozott önről. Korábban Kovács Péter ügyvezető elnök úr itt a Naprakész műsorban pont egy héttel ezelőtt mondta el, hogy hát a pénzügyminisztériumnál betöltött tevékenységben államtitkári tisztsége alkalmából sem teljesített. Jakab István túl jó, és ezért vissza kellett hívni. Azt is hangsúlyozták, hogy a jelenlegi tisztségében, amiben van, nem az NMDS-t javaslatára nevezték ki. Hogyan fogadta egyáltalán ezeket a kritikákat, és azok után, miután a szavazati arány alapján ön amúgy nagy eséllyel bejutó helyen végzett a szenátori jelölteknek a Lajstromában, hát eléggé hideg zuhanynak ítélhető meg mindaz, ami azóta történt.
Hát nem hallottam ezeket a kommenteket őszintén szólva. Szerintem hát Kovács Péter ügyvezető elnök valami magyarázatokat próbált találni erre a szár döntésre. Itten inkább sokkal komolyabb személyes ellentétek voltak a háttérben. Egyszerűen evel az indulással és avval, hogy egy szavazattal többet kaptam azon a jelölőülésen, egyeseknek az elképzeléseit húztam át, és ezt ki kellett igazítani. Ez körülbelül ennyiről szólt.
Én nem akarok olajat önteni a tűzre, de azért meg kell kérdezzem öntől, hogy kinek a támogatásával sikerült úgymond jelöltetnie magát, mert azért egy szervezeti támogatásra is szükség volt ahhoz, tehát nem állhatott csak úgy oda, hogy né, itt vagyok, én a István, indulok.
Igen, a Maroskeresztúri szervezetnek kapta meg a támogatását. Itten szerintem, hogyha a körzetekben a jelölőülések megvettek volna szervezve, akkor más támogatás is lett volna. De a légkör körülbelül olyan volt az előtt, hogy egyesek szerveztek, mások nem szerveztek jelöléseket. Itt inkább azt mondanám meg, hogy én mindenkinek megköszönöm a támogatást azok részéről, akikkel abba a rövid 2-3 hétbe tudtam találkozni, mert volt, amikor tudtam én is járni a megyét, volt, amikor kellett dolgozzak, és nem tudtam elérni. Megköszönöm mindazoknak, akikkel elbeszélgettem, azoknak a polgármestereknek, akikkel tudtam beszélni, és akik megértettek egy-két érvet annak a mentén, hogy tudom is én, milyen elképzelésem lenne Bukarestbe, mit csináltam eddig, mit tudnák ezután csinálni. És szerintem azok, akik reálszavaztak, azok láttak bennem egy érvényes jelöltet, akit fel tudnak vállalni. Persze egy titkos szavazás volt, egy szavazat volt a különbség. Itt meg kell köszönjem a számláló bizottságnak is, mert nem hiába számlálták négyszer újra, de mégis volt az az egy szavazat különbség. És igen, szenátorjelölt voltam 10 napig.
Hát végső soron talán most is az, csak nem a második, hanem a harmadik helyen a rangsorolásban. Ezzel kapcsolatosan vannak-e új információi?
Nem. Ez a Maros megyei lista, amit a hölgy átküldött nekem pénteken, ez pont arról szól, hogy az én nevem az ki lett húzva teljesen. Tehát...
Mert én a sajtóban azt olvastam egy bizonyos cikkben, hogy Császár Károly került a második helyre, és ön van a harmadikon.
Nem.
Akkor ezek szerint ezt megcáfolja. Tisztelt Jakab István, hogy tudta feldolgozni mindazt, ami történt?
Remélem, hogy jól.
Tehát ez a szakmai tevékenységében, a munkában ezek szerint nem zavarja?
Hát szakmai tevékenységemben és a munkámban nem zavar. Én amennyire vállaltam ezt a környezetvédelmi alapnál a pozíciót, ez a választásokig szól. Tehát amikor az új kormány jön, akkor majd lesz egy új környezetvédelmi miniszter, és gondolom, hogy lesznek új ügynökségi vezetők is. És hát ezt a munkát nem befolyásolja. Inkább megadott kapcsolatokat befolyásol, kapcsolatot olyan emberekkel, akiket 10 éve ismertem, vagy 12 éve ismertem, és akikkel az utóbbi fél évben Bukarestbe is majdnem mindenkivel személyesen valamiféle kapcsolatban voltam, mert amikor az ember hetente megy a parlamentbe valamivel kapcsolatban, akkor nem tud nem összetalálkozni barátokkal.
Na most még annyit kérdeznék öntől, mert arra figyelmeztettem, amikor négy szem közt egyeztettünk és találkoztunk még a forgatag előtti beszélgetés alkalmával, hogy hiába kerestem Jakab István nevét az RMDS politikusai Lajstromában, nem szerepel a honlapon. Ön tagja a szövetségnek?
Igen. persze, hogy tagja vagyok a szövetségnek. Tagja voltam akkor is, amikor ezelőtt 10 éve pénzügyminiszter voltam, pénzügyminisztérium államtitkár voltam, utána is tagja voltam, most is tagja voltam. Persze a mostani kormányban nem a pártok részéről történt jelölés, és nem az RMDSZ részéről történt jelölés, de azelőtt is, mielőtt ez a dolog megtörtént volna, ez a bukaresti szerepvállalás, beszéltem az RMDSZ-vel, és egyeztettem, tehát nem volt egy meglepetés senki számára. Így alakult ez a dolog.
Azért, mert, és ez az utolsó kérdésem ezzel a témával kapcsolatosan, mert az is felvetődött, hogy egyáltalán Jakab István hogy került fel a jelöltek listájára Maros megyében. Ez a csúcsvezetés részéről jött ez a csodálkozás kijelentés, amit én is furcsáltam. Tehát, hogyha ön esetleg nem lett volna tagja a szövetségnek, akkor az elementáris alapvető elvek alapján nem is lehetett volna jelölni.
Nem, persze, hogy nem. Tehát ott volt egy pár kritérium, amelyek alapján kellett jelentkezni, amelyikben benne volt az RMDSZ tagság is, nyilatkozatok, stb. Szerintem dióhéjban az, hogy én részt vettem ebbe a versenybe, láttam, a minap volt egy nyilatkozat a szövetség elnöknek is, hogy a verseny jó, ezt a versenyt becsületesen végigcsináltam, betartottam a szabályokat, a végén pedig a szabályok úgy voltak, hogy kivágtak a listáról. Tehát körülbelül erről szólt a dolog. Én a versenybe betartottam a szabályokat, és a szabályok szerint végigcsináltam valamit. A szabályok a végén tisztelen módosítva lettek, és ez lesz az eredménye.
Lezártnak tekinti az ügyet?
Igen, részemről. Részemről már, amikor a sajtóban megjelent az eredmény a szátülésnek, lezártnak tekintettem.
Csak hogy a jövőjét azért közvetett módon, de mindenképpen befolyásolja. Már csak abból az egyszerű okból kifolyólag is, hogy amit ön említett, hogy december 11-et után várhatóan és több mint biztos politikai kormánya lesz ennek az országnak. Tehát a jelenlegi szakértői kormány, amelynek ezek szerint ön is jelen pillanatban tagja, annak megszűnik majd a mandátuma. Mi lesz Jakab Istvánnal 2016. december 11-e után?
Hát remélem, hogy lesz egy pár hét szabadságom, mert nagyon reál férne, és utána szerintem keresek magamnak valamit, ami Kolozsvár fele fog vinni, vagy Vásárhely fele fog vinni, és ugyanakkor ott van a másik dolog, amit felhánytak nekem, hogy versenyvizsgával kikerültem az Európai Bizottsághoz, tehát nem valakinél a parlamentbe ténykedtem, hanem az Európai Bizottságban dolgoztam majdnem 4 évig, és az azt jelenti, hogy ott van egy olyan felfüggesztett állásom, amelyikhez akár mikor vissza tudok térni. Tehát szerintem lesznek opcióim a következő időszakra vonatkozóak, és nem vagyok mindenáron egy bukaresti munkahelyre ítélve.
Na már most az a tény, hogy önnek múltja van Brüsszelben, és nem is kicsi, szakértőiként jól dolgozott ezek szerint, és valószínűleg, hogy a jelenlegi miniszterelnökkel való együttműködése oda vezethető vissza. Azzal is vádolták, hogy hát azért nem megbízható Jakab István, mert akármikor egy brüsszeli állás kapcsán ott hagyhatja a törvényhozást. Ezt gondolom, hogy azért nem állt volna fel.
Hát ez egy ilyen másik mondva csinált magyarázat volt, tehát abban a pillanatban, amikor az ember bejut valahova és felvállal valamit, akkor becsületesen végigpróbálja csinálni. Tehát nem gondolhassa meg magát az ember egyik napról a másikra, abban a pillanatban, amikor egy RMDSZ szenátor, és akkor mondja azt, hogy nem járja, és akkor most én elmegyek Brüsszelbe. Ez megint egy ilyen mondva csinált valami volt. Máskülönben komolyan gondolom azt, és el is mondtam egyeseknek, hogy azban az esetben, amikor valakinek nincsen egy vezető funkciója egy politikai párba, abban az esetben valaki nem is kéne számtalan mandátumot betöltsön a parlamentbe. Tehát két mandátum bőven elég kéne legyen valakinek arra, hogy felvázoljon valami elképzeléseket, és végig próbálja vinni. Utána pedig le kéne vonni a következtetéseket, hogy kb. Ennyit tudtam csinálni, jöjjön valaki más, aki csinálja jobban.
Eléggé szomorúan hangzik ez a nyilatkozata, pedig azt hiszem, hogy ha végül is a szándéka alapján sikerült volna Maros megyét képviselni a törvényhozásba, akkor ez a megye fejlődése szempontjából biztos, hogy jót tett volna, mert hogy európai alapokkal kapcsolatos szakértő ön, ilyen területen is dolgozott Brüsszelből, tehát biztos vagyok benne, hogy jócskán tudott volna segíteni a megye Európai Uniós források lehívása tekintetében felmerülő gondoknak az orvoslásában. Ugye?
Köszönöm. Köszönöm ezt a biztatást. Szerintem valaki más fogja csinálni helyettem.
Nem akartam elkeseríteni, és nem akartam rossz szájízzel búcsúzni öntől. Tehát én azt kívánom, hogy mindenképpen a jelen pillanatban zajló programokat sikeresen bonyolítsák le, és hogy halljunk még minél többet Jakab Istvánról. Köszönöm ennek a
felelkoztatást. Köszönöm. Nem szomorított el, mert a mai nap a Zöldházzal annyi rohangálás volt, hogy szerintem túl fáradt vagyok szomorkodni.
És engedje meg, hogy akkor a hallgatóknak azt is áruljuk el, hogy önnek a parlamentbe kell mennie, tehát ezért vagyunk kénytelenebbek ezt a beszélgetést ma hamarabb befejezni, tehát nincs még vége a munkának.
Igen. Nincs még vége, köszönöm szépen.
Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.